Vajra heti szakaszból olvasom a Mózes első könyvének a 18. fejezetéből a 20. verstől. Mivel hogy Szodomának és Gomorrának kiáltása megsokasodott, és mivel hogy az ő bűnük felettébb megnehezedett, alámegyek azért, és meglátom, vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-e, vagy nem. Tudni akarom. Ehhez kapcsolódóan még a Máté evangélium a 11. fejezetének a 20. versétől 24. verséig olvasom. Ekkor elkezdi szemükre hányni ama városoknak, amelyekben legtöbb csodájú ülnek, hogy nem tértek vala meg. Jaj néked Korazin, jaj néked Becsajda, mert a Tiruszban és Sidonban történnek vala azok a csodák, amelyek bennetek lőnek, rég megtértek volna, gyászruhában és hamuban. De mondom néktek, Tirusznak és Szidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néktek. Te is, Kapernaum, aki az égig felmagasztattál, a pokolig fogsz megaláztatni, mert ha Szodomában történnek vala azok a csodák, amelyek te menned lőnek, minden mai napig megmaradt volna. De mondom néktek, hogy Szodoma földének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néked.
Ezen a szombaton lényegében a Ábrahám életéről szól hosszasan a heti szakasz, és Ábrahám elég sokat beszélünk, elég sokat tudunk. A személyeket általában elég sokszor megismertetjük a szombati alkalmakon és egyáltalán a heti szakaszoknak az olvasatán. Azonban itt ebben a pillanatban, amikor beszélni szeretnék, akkor Szodomáról szeretnék igazából beszélni, ezért is vettük ezt a párhuzamot, ezt a két bibliai részt, verseket, hiszen érdekes és izgalmas a kérdés, hogy mi is történt Szodomában. És ahogy szoktam is mondani, minden, ami az Ószövetség lapjain van, az nem csak a mai napra érvényes, ami jövőre is érvényes, tehát teljes egységben van, folyamatában van. Igazából a történések, amik régen voltak, megismétlődnek, hiszen a szellemiség és annak a minősége sohasem változik. Van egy folyamat, amit azonban ismerni kell. Szodoma és Gomorra történeténél városról van szó, és itt ebben a bibliai versben benne van, hogy fölhatott Istenhez a Szodoma kiáltása. És Isten megnézte, hogy most mi is van ott. És megítélte, mint a történetet teljesen ismerjük, és ebben a kérdésben felmerült bennem, hogy mi az hogy. Hát van egy város, amelyik nyakig benne van a bűnbe. Van egy város, ami a őben 10 tiszta embert és igaz embert nem talált Isten, ahogy Ábrahámmal ugye egyezkedett, itt a zsidó minnyerről is tudnak beszélni persze. Tehát mi az, hogy 10 igaz ember nem volt a városba, és oda mennek és jajgatnak Isten előtt, mert jajgattak. Ez a kiáltás nem átok volt, mert utána néztem, mert nem az átkozódásnak a kiabálása Isten káromlás, hanem pont arról szólt, hogy ők kezdtek el jajgatni, hogy jaj Istenem, jaj Istenem. A bűnös jajgat, hogy jaj Istenem. A teljesen belement, teljesen elkorcsosult és elfajult állapotban levő Szodoma Istenhez kiált. Hát valahogy ez egy érdekes dolog. Érdekes dolog, és ebben benne van egy izgalmas dolog végül is, hogy ha már is átfordítom a jelen helyzetbe, hányszor, de hányszor van. Amikor az ember a saját bűnébe belekeveredik, és neki áll jajgatni. Jaj, jaj, jaj. Jaj, jaj. És itt megint egy kérdés ott, hogy miért is jajgattak. Azért, mert szerettek volna kijönni. A Új Szövetségben, amit most olvastam, akkor itt a párhuzamokat is meg kell találni, hogy milyen bűn is volt, és mi is a bűnnek a következménye. Az Ószövetségben, itt Szodoma esetében belekerültek abban az Isten ellenes állapotba, amire ítélet a következmény. A saját bűneiket megérzik, ha jajgatnak föl, az Ószövetség ezen időszakában még a törvény sem létezett, hanem az eredeti törvény létezik. Az édenkertől a túraadás ideig egészen más törvényrend volt, és ebben a bűnnek a következménye a halál. És ezt meg is élték, a bűn zsoldja a halál, hogyha hozom a másik bibliai verset. Számomra mégis az az érdekes, hogy hogy is jöhetett létre Szodoma, és ez azért érdekes, mert ennek a folyamatának még nem is igazán értünk a végére, hogy a Szodoma létrejötte, megkezdődött valamikor régen, hiszen vissza kell mennünk a Bibliának még az előző korszakaira, Nimrod esetére. Nimród nagy vadász volt, és aztán elment vadászni, és megépítette a városokat. Aztán sorban, amikor a Bibliában olvasok, hogy elment, főleg a lázadó, akár Ézsau, megépítette a városokat. Mi is történik? És nagyon egyszerű, mert a mai kornak a történelme is erről szól, ennek a folyamatának az első része igazából, amikor megalakultak a városok, akkor kezdődött el a baj az emberiség történetében. De mióta kezdődött a városoknak a megalakulása? A városoknak a megalakulásának a kezdő gyújtópontja Káin és Ábel volt. Amikor is Káin és Ábelnél az áldozat bemutatása mutatta azt, hogy ki mit választott. Az egyik ugye az vadász volt, a másik állattenyésztő volt, vagy pontosabban az állatokkal foglalkozott, a másik a mezőgazdasággal foglalkozott. És ahogy nézzük az emberiség történetét, úgy kezdődik, hogy az emberiség először is a édenkedvű kézedő ette azt, amit talált. Ugye gyűjtögető életmód, mondják még az ősemberre is, egészen más a történet. Az ember nem volt benne a mezőgazdaságban, így nem volt feudalizmus se, de az első lépés az, amikor valaki elment vadászni, de enni kellett. Akár Ézsau lencsénél, és akár kellett az, amit megtermelnek, és nem állati eredetű, hanem növényi eredetű. Tudva levőleg az egész földközi tengernek és a közel-keletnek az a része is nagyon bőséggel termeszte meg a gabonát, így természetesen megjelentek azok, akik vadásztak nem az állatokra, nem csak az állatokra, hanem egyszerűen erőszakkal elvették a gabonát másoktól. Erőszakkal elvették a gabonát, és jöttek, raboltak. A Bibliában is számtalan ilyen történet van benne, amikor ellopják, elveszik, már letapossák a frissen kizöldült vetést is. Tehát ebben a korban nem volt igazából más gyűjtögető vadászó, és a vadászó népnek, ennek a Nimród fajta népnek bizony az erőszakosság úgy, ahogy van, alaptermészete volt, és a gyűjtögetőtől elvették. Aztán későbbiek során a gyűjtögetők rájöttek arra, hogy ha összeszedték a vadon termő gabonát, akkor azt el is lehet ültetni, tehát elkezdődött a földművelés. A földművelés kapcsán jöttek a bizonyos, akik elkobozták, ellopták a eledelt, a kenyeret elvették, és aztán első időszakokban természetesen meggyilkoltak mindenkit, csak aztán jött egy lépés, amikor rájöttek arra, hogyha meggyilkolják a földműveseket, akkor nem lesz még gabona se. Tehát jobb, hogyha uralkodunk rajta. És szépen létrejöttek a városok. Szépen letelepedtek, és elkezdték erőszakosan termeltetni önmaguknak az árut, pontosabban az eledelt. És amikor ezt az eledet rabságba, rabszolgaságba tartották a környező népeket, akit elértek, ahhoz kellett egy irányító központ, és így létrejött a város. Létrejött a város, ami ugye erősebb volt, hiszen harci nép volt, fegyvere volt, és egy folyamat, amikor leuralom, lekaszálom, elveszem tőle, az elvételeibe le is gyengítette a földműveseket, de ugyanakkor a város meg növekedett is. Hiszen nem kellett dolgoznia, de mégis volt eledele, csak annyi kellett, hogy lemenjen fegyverre, begyűjtse az adót, és begyűjtse a terményeket, és ő dőzsölt. Szodoma szó szerint ilyen állapotban juthatott el abba a bűnös állapotában, mert volt. Nem kellett dolgoznia. Mert leuralta azokat, akiket leuralt, egyébként ma sincs. Másképpen ugyanez egész világtörténelemben lassan sok ezer éve ez a játék, hogy meg kell keresni az alattvalót, és nem élni hagyni kell, úgy, ahogy van, elveszem tőle a dolgait, az ő dolgaitól én erősebb, gazdagabb leszek, még tovább terjesztem a hatalmat, még több embert teszek rabszolgává, és megépül a város, ahol joggá teszem az én hatalmamat, az illegitim hatalmat jogosultá teszem, és módom is van arra, hogy uralkodjak, mert kiküldöm a katonát beszedni, pár száz évvel ezelőtt Magyarországon is kiment a katona, fegyveresen elvette a parasztól is adókat, és mindenfelé adókat. Folytathatnám ezt a várossá fejlődést utána arra, hogy oda kellettek papok, meg templomok, akik ennek az ideológiáját, és ennek a szellemi, spirituális megerősítését, a jogosságát ők meg aláírták, persze ők is kaptak ebből. Szodomának a fejlődése körülbelül így néz ki, hogy kialakult a feudalizmus a gyűjtögetőből, és a gyűjtögetőből letelepedett termelőt, ahogy kifosztotta a nomád nép, és a nomádságból tulajdonképpen a város nem más, mint a nomádoknak a működése, akik nem dolgoznak, hanem rabolják a szegény embereknek, a leuralt embereknek, az egész társadalomnak manapság a munkájából élnek, vízfejű, akár mondhatnék országokat is, vízfejűvé lesz. És ennek az a helyzetében élünk ma is, ha nem vennénk észre. Ebből szól, hogy te rájöttél arra, hogy a kétkezi munkáddal meg tudsz majd termelni, azonnal jönnek és elveszik tőled adóformájába, legálisan, és mondhatnám tovább, és te csak termelsz. Nagyon jól tudják, hogy nem szabad megölni, mert akkor nem lesz belőled adófizető. Nagyon szépen tudnak sok mindent, de ugyanakkor látható ez a feltörekvő gazdagságnak is a következménye, akár meg lehet látni a mai felső városi rétegnek az szellemi lelki állapotát Szodomáival azonos. Teljesen azonos. A bűn kezdődött Káin Ábelnél, folytatódott a kifosztásokkal, folytatódott ezt a gyilkosságokkal, megölöm, aztán tényleg piaci dolog, hogyha én megölöm a termelő társaságot, az alattvalókat, akkor nekem se lesz semmim, tehát növelni kell a birodalmat, növelni kell a területet, növelni kell a lelkek számát, akik nekem dolgoznak, és az én hasznomra dolgoznak, és mivel ilyen önző vagyok, ezért az önzésben a városi életet élem, jogot formálok, ítélkezem, rendőrség, katonaság, adóbehajtás és minden más bőrén. Szodomának ez a gazdasági állapota vitte el odáig, hogy már egymással is harcba voltak. Hiszen ennek a harcnak, amit most is megélhetünk szodomai szinten, a következménye semmi nem elég. Nem elég az, hogy a falu megtermelő javát és odaadja a városnak, nem elég, neki még több kell, és ha már nem kell, és akkor is kell a másiké, és akkor is már egymásnak esnek. És ebben a korban Szodomába fölkiáltottak a szodomák, hogy jaj nekünk, saját magukat ölték. Saját magukkal voltak harcban, saját maguk nem tudtak megelégedni, és ez már eljutott odáig, addig az állapotig, aminek már a szaga már itt van most is, amikor a bűn olyan magas fokra hág, hogy már a bűnösnek is fáj. Én azt hiszem, hogy nagyon sok ember úgy van, hogy fáj, ami van itt is, környezetünkben is, fáj, ami a világban van, csak van egy kérdés, te is benne vagy a buliba, vagy se? Részese vagy-e? Vagy úgy vagy részese, mint Lót, aki határos volt, összedolgozott ugye Szodomával, de nem volt azonos vele. Mert itt van a következő lépés, hogy Istennek akkor is volt kegyelme, aki nem volt benne ebben a szodomai állapotban. Lótnak azt mondta, hogy távozz el onnét, mert meg fogom ítélni. Távozz el, mert jön az ítélet, és utána a feleségéről is tudjuk a történetet. De ha ezt a mai napra vetítem ki, akkor végül is mi a következő lépés? Ebben a helyzetben, ami most van, nem a földművesek fognak ezek a leuralt rabszolgasorba tartottak, fognak föllázadni, hanem önmagát eszi meg ez a társadalom, önmaga jut Lóti állapotba, amikor Isten lenéz, hogy mi is van. Tényleg igaz, hogy már magadról mondasz ítéletet? Hiszen itt a szodomaiak, mikor jajgattak, önmagukról mondtak ítéleteket. Nem fellázadt a rabszolgaság, meg azok, akik megtermelték a város jólétét, hiszen a város önmagában nem tud magának jólétet termelni, ha nincsen mellette terület és a területen népesség, akkor a város nem ér semmit. Tényleg Isten előtt a szodomaiak, a jajkiáltások nem más volt, mint önmaguk megítélése. Már olyan bajba vagyunk, hogy már fáj. És tényleg ez a kérdés, hogy a mi életünkben, a személyes életünkben is eljutunk-e odáig olyan pontig, amikor majd, hogy nem azt mondom, amikor az ember már magát utálja. Én voltam annyi időpontban, amikor azt mondtam, hogy ez már nem. Ez már sok. Magamnak fájtam saját magam. Szodomának fájt Szodoma. De viszont ugye az Ószövetség időszakában, ebben az időszakában Isten gyakorolta az ítéletet. Te kimondtad. Magad fölött mondtál úgy, ahogy van ítéletet. Önmagad lebleszed el, amikor a saját bűneid fájdalma miatt panaszkodtál, és Isten az ítéletét meghozván Lótot megmentette, mert nem volt egy tőle, csak határos volt vele. Mondhatnám tovább, hogy Ábrahámnak ebben mi a szerepe, hogy ő Lótot mentette, mi a szerepe, aki Isten szolgálatában áll, hogy mentheti meg azt, aki a periférián van. De ha visszamegyek ebbe a bizonyos városépítésbe, azért nem kell messzire menni, akár keresztény vagy bármilyen területen, a városépítés ugyanilyen technikával épül. Elmegyek és szellemi erővel leuralom a másik embert, hogy nyomja nekem minden gazdagságát, fizessen tizedet, járjon gyülekezetbe, és mondhatnám sorba. És ennek büntetése van, mert össze fognak veszni a lelkészek, a papok, a presbitérium, mindenki egymással fog összejönni. A gyülekezetben levők nem tudnak mit csinálni, erőtlenek, ők várnának, meg segítenék, meg félrevezetetek, de nem tudnak mit csinálni. Ennek az egész kereszténységnek szodomai állapota van. Önmagá fogja ajgatni, hogy mit csinálunk. Nem tudnak megegyezni egy akármilyen jellegű ökumenébe se, hiszen amikor másból élek, és nem én magam élek abból, amit Isten adott, abban a pillanatban ott már háború van, harc van, rivalizálás és minden más. A városok ilyen veszélyes helyek. Amikor a Bibliában városokról olvasunk, akkor már ott biztos, hogy ott van valami emberi, ami a másik ember leuralásáról szól. Ha messzire, még a történetben kicsit előrébb jövök is, ha a római birodalmat veszem szemügyre, akkor ugyanez a történet volt. Róma rájött arra, hogy oda megyek erővel, és eltartják Rómát meg a városaimat. És a városból lehet irányítani, a városba ki lehet küldeni a katonákat, és folyamatosan lehet még bővíteni is. Olyannyira, hogy a gyerekeidet elviszi. Olyannyira a gyerekeidből csinál katonát, mert jogában hatalmába áll. Az oszmán birodalomban ezt csináltak a janicsárokkal. Nem maguk adták még a haderőse, vagy megvették zsoldosan, vagy egyszerűen elvették az apáktól, anyáktól a gyerekeket. Ezt csinált a római birodalom, de ezt csinál akármelyik egyházra ránézek, nyugodtan mondhatom. Vagy részese a szodomai vonulatnak, és ő adja a nagy szellemi magyarázatot, jogosultságot, pecsétet, hogy márpedig, és mondhatnám itt már a hűbéreskedéskedő kezdve, a hitbizományon át mindent, ami a történetben ma is működik, érdekes módon, pedig gyakorlatilag már nincs is föld és egyéb, de hitbizományi rang még mindig van, nem is olyan messze pár méterre is tőlünk. De a kérdés az, hogy a mi életünkben most tényleg hol vagyunk? Ott vagyunk benne ebben a szodomai állapotban, ott vagyunk Lótként Szodoma mellett, vagy tényleg Ábrahám története, hogy mi a feladatunk akkor, hogyha egyik állapotban sem, hanem már Istennek a kezében és a szolgálatában vagyunk. Az Ószövetségben ítélet volt. Isten erre hozott egy teljesen más döntést, amikor a választott népnek azt mondta, jó, te is le fogsz telepedni, és városokat fogsz építeni. No de, minden városban ott volt a levita, minden városnak a feje ott volt Jeruzsálem, ahol ott volt a templom, a főpappal, és ugyanaz működött lényegében, mint Szodoma és egyéb más városok, akár Róma birodalom, vagy bárminek, vagy a mai városokról beszélve működése egy különbséggel. Nem emberi törvények, hanem isteni törvények voltak, amit a léviták előadták, bizonyos tekintetben volt, amikor ugye igazságot oszthattak, sőt ítélhettek bizonyos a város védelmében. Melyik városhoz tartozok? És az én városomnak ki az ura? És emberi-e a város, mert akkor már sátáné a szándék. Vagy valóban el tudom fogadni, hogy az a hely, ahol én vagyok, ott Mindig is a levita ott van. Az a levita, aki Jesuá Hamasé a főpap, akinek az uralma az egész városra érvényes. Magyarul, hol vagyok én abban a közösségben, ami nem szodomai közösség, hogy másnak az értékeiből élek, munkájából élek, hogy másnak a munkájai után. Bizony, megint egy kérdés, milyen jogon veszem el mástól a töbletet, sarcolom, adóztatom meg? Nincs jogom. Nem őskommunista dolgokról beszélek, de nincs joga bárkinek is eltartatni magát a tömeggel, vagy a másik emberrel. Ki kell mondani, akkor is a jelen pillanatban erről szól, mert abszolút szodomai helyzet van. Egymással veszekednek a zsarolók, és a tömeg meg ki van fosztva. Erről szól. Nem szépíthetjük, nem hazudhatunk. Erről szól. Ennek a következménye szodomai állapot. Meg is azt mondja, itt van. Annyi a különbség, hogy itt már számunk kerhet a következő részben az a nép, akin tudja a törvényt és van levitája. Az már számunk kérhető. Szodomai időben az embernek a kettősége jött ki, a káini vonal erősödött, de Isten népénél, a választott népnél, ott már törvény volt, és a törvénynek áldás átok, Garizim és az Ebálhegyi áldás és átoknak a tudatában tehették az emberek. Azonban, amikor itt az új szövetség részt vettünk elő a Máté evangéliumát, akkor abban, hát elég kemény szavakat mond Jesuá. Még rosszabb is van ennél az állapotnál, mint Szodománál. Még rosszabb is. Noha valami mai, akkor az mai. Ez pedig az. Hiszen a felsorolt városok azok a mai jelenlegi Libanon területén vannak, illetve Szamária területén, tehát a 10 város területén vannak. De van egy város, ami mindent megmagyaráz, Kapernaum. Te kapod a legnagyobb büntetést. Kapernaum, tiéd a legnagyobb büntetés. De miért? Mert Kapernaumban, Názáretből Kapernaumba költözött a mester. Ott történtek azok a csodák, amik messiási csodák. Ott mindent megtapasztalhatott zsidó, és nem zsidó is, hiszen ott volt a századosnak a története is. Megtapasztalhatott. Te, aki tudod, kicsoda a világ ura, aki a te városodba tette a csodákat, és te mégis, és te mégis. És ha valami súlyos, akkor ez súlyos a kereszténységre. Te, aki tudod, kicsoda a messiás, te, aki megtapasztaltad, láttad, és mégis, és mégis. Rosszabb az állapot, mint annak, aki Szodomában volt. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon kiáltóan kellene szólni sokszor és sokaknak, hogy te, aki láttad, te, aki tudod, te, aki ott volt a Kapernaumban, ott, ahol mindent láttál, mindenre tisztában lehettél. Ha ez nekünk szól, akkor a számunkérés közepette lehet beszélni azokról, akik eltávolítják az embereketől, attól a fájdalomtól, ami Szodomában a szodomaiakat elérte. Akik adják a ingyen kegyelmet, meg majd az Úr, meg az egyebeket. Valamennyünknek át kell esni a szodomai jajgatáson. Bűnösként oda kell menni, Istenem, nem csak bűnös vagyok, hanem fáj a bűnöm. Ószövetségbe ezért ítélet. Az Ószövetség másik részén, amikor törvényadás volt, akkor még volt kegyelem is, meg rendezhetési lehetőség is. Ma pedig köteles vagy rendezni, hiszen a kegyelem ott előtted, ott történik, maga a világura előtted mutatja meg benned, sőt sokszor általad is, ott a te környéked és a te városod Kapernaum. Pontosan. Sokkal rosszabb állapot megtagadni, mint benne lenni tudattalanul, vagy úgy, hogy bűnös vagyok, és szeretném rendezni ezt. A kegyelem ott volt már Szodoma történeténél. A kegyelem elérte Lótot, aki nem azonosul Szodomával, csak érintőlegesen volt kapcsolatban. Tehát, amikor a hívő emberről beszélünk, nem lehet Szodomába, de lehet Szodoma mellett. És egyszer elhangzik, hogy menj onnét el, távolodj el tőle, még érintőlegesen se legyen közöd ahhoz a szodomai állapothoz, ami ma van mondjuk, mert meg fogsz te is égni, meg nem halsz, de te is meg fogod érezni. távolodsz-e tőle. Ott volt a kegyelem. Az Ószövetségnek a törvényadás utáni részében ott volt a kegyelem, hiszen a törvény ismerete nem ítélet volt, hanem a kegyelem lehetősége, hogy ne cselekedjem, vagy ha tettem, akkor tudjak áldozatot bemutatni. Most viszont a kegyelem teljességében, ha valaki nem fogadja el a kegyelmet, ami most már nyilvánvalóan látható, tudható, akkor viszont rosszabb az állapota az előző kettőnél. Valóban rosszabb. Tényleg az a kérdés, hogy sokszor látjuk Istennek és magának a messiásnak a bizonságát és az uralmát. De mi mégis? Nem tudom még jajgatni se az állapotunkat, tehát ilyen korban élünk. Különben nem lesz semmi hasznunk, meg ilyen halunk, meg mit találunk ki. Saját védelmünkben tudunk mondani olyanokat, hogy meg tudjuk tagadni a messiást. Magát Krisztus tagadóval tehetjük magunkat. És itt van az a szólás, hogy rosszabb lesz az állapot. Rosszabb lesz. Kapernaum az a felelősséget mutatja, ami a hívő embernek a felelőssége. Te tudod, te láttad, te ismered. Te már nem bűnös vagy, hanem tagadó. Te nem bűnös vagy, hanem lázadó. Maga Szodoma népe nem lázadó volt. A bűnének a következményében jajgatott. Az a zsidó, aki annak idején a törvényt megszegte, az bűnös volt, bűnt követett el. Általában nem volt lázadó, mert akkor másképp arra külön törvények vonatkoztak, hiszen Isten tagadás önmagában halálos ítélettel járt. De most, az új szövetségnek nevezett időszakban ne vezessünk el senkit, de senkit a jajgatástól. Attól, hogy nem számít, mit csinálok. Majd az Úr megbocsát, már rég megbocsátatott. Azért se tedd, mert még itt a Földön könnyen megkapod azt, hogy jajgatni fogsz. Könnyen megkapod. Fordítva. Bizony az a bűn szembe fog jönni. Azok az ingyen kegyelmek előbb-utóbb kiderül, hogy sokkal rohadtabb, rosszabb lesz az állapot a családban, vagy az emberi kapcsolatokban kiderül, mert felszínre tör, mert nincs rendezve és nincsen lefolytva se, még a rosszabbik megoldás sem működik, hanem szabaddá tesszük a kegyelem nevével a bűnt. Ez bizony Kapernaumnak az állapota. Kapernaum állapota is, aki ezt szólja, hogy a bűnt, hát az, majd az Úr elveszi, már én megbocsátatott, mi a kegyelem idejében élünk. Nem, mi a bűnös állapotunkban élünk. Csak nem mindegy, hogy szodomai, nem mindegy, hogy a választott népnek az adott időben levő állapotában, vagy a mai állapotban, amikor a tudás bizony ítélet fölöttünk. Tudtad, de ez már súlyosabb, mint ha bűn lenne. És Kapernaumban tényleg annyi minden történt, hogy nem mondhatták azt, hogy nem. Nem mondhatták a zsinagógába, a templomba, a tanított, hiszen ott kezdte a tanítói szolgálatát Jesuán. Nem mondhatták, mert látták a gyógyulásokat, a csodákat láthatták. A feltámasztás és mindent, ami ott annyit jelent, hogy senki más nem tehette. És amikor meglátjuk a mi Kapernaumunkba, a mi dőfös állapotunkba, a farizas állapotunkba, hogy itt a Mester, akkor itt Krisztus van, akkor változunk-e vagy sem? Én azt mondom, a legócskább, legolcsóbb megoldás, amikor azt mondja, hogy nem kell változni, majd ő megváltoztat. Igen, megváltoztat, úgy, mint Szodomát. Ítélet. És rosszabb ítélet. Hiszen a szodomaiaknak a elpusztulása még nem mutatja azt, hogy el is kárhoztak. Ez külön titok Istennél, külön kérdés az, hogy a kegyelem megjelenése előtti időben levő kegyelem hogy működött, amikor nem volt törvény, akkor milyen törvények alapján ítél Isten annak idején a feltámadáskor, ez nem ránk tartozik. Egy biztos, hogy a lázadó sokkal másabb ítéletet kap. A lázadónak bizony kárhoztatás lehet a sorsa. Kárhoztatás. Aki a kegyelmet elveti, a kegyelmet semmibe veszi, az a lázadó kategóriában van, akármennyi Bibliát vesz a kezébe, és szónokol vagy elhiszi. ha kimondom egy emberről, hogy hát így néz ki, és majd az Úr már megváltotta, igaz, hogy még narkózik, meg iszik, meg nem tudom, mit csinál. Miért? Miért te nem engedett, hogy jajgasson? Miért nem engedett, hogy fájjon a bűne, hogy tudjon oda menni, kegyelmet kérni? Ez Krisztus ellenes, bárhogy is nézem. Engedjed. Engedjed magát, a szodomai állapotot, hogy létezzen, és szülessen meg mindenkibe. Úgy, hogy maga jajgasson a bűnös állapota, helyzete miatt. A bűnös mondja, hogy a bűntől szenved. Én azt hiszem, hogy egy hatalmas nagy kulcs ahhoz, hogy az ember újra szülessen. Én szenvedek magamtól, én szenvedek a bűnömtől. És most itt az örömhír, valóban az örömhír. Neked most nem kell meghalni. Neked most már nem kell meghalni, mert ítéletet mondtál magad fölött, úgy, mint annak idején a szodomaiak, de ez az ítélet nem azonnal végrehajtató statáriális, mint az Ószövetségi korban volt, hanem Isten fölkínálja. De ki jöhetsz ebből az állapotból? De ki jöhetsz? És ha szodomának ki kell jönni ma, akkor arról szól, hogy tanulj meg már dolgozni. Tanulj már meg dolgozni. A szodomaiak nem akartak dolgozni, hiszen lezsarolták a környéket. A városi lakó az csak használta azt, amit mástól elvett. Bizony, ez történt. A hatalom ezt csinálja mindig. Volna szíves akkor megváltozni úgy, hogy magadnak termeld meg azt, amiből élsz, hiszen ez törvény, méghozzá izzadsága. Ez is törvény, a része. És ne csak termeld meg, hanem Isten szerint használd is. És ezt folytathatom, ezt a munkatörvényet tovább is. Te neked épp úgy kell lélekben dolgozni, tehát tanulnod, mindent megismerni, Isten törvényeire saját magadnak rájönnie és megtanulnia, mint a szellemi munkáról is ott van. Neked kell megened Isten igéjét. Nem megrágott igét kell enned. De ne élősködj senkin. Egymással segítségben vagyunk. Neki van, neki abban van, nekem ez van. Magyarországon is igazából itt egy változás történt, amikor sokszor gondolkodtam, hogy megírom, de hát kellene is egyszer már. Semmi más nem történt. A falunak nincs városa, és a városnak nincs faluja. Ez történt. Hogy az, amit megtermel a falu, annak nincs megfelelő fizetsége, hanem a hatalom úgy, ahogy van, egy nagy várost épít. Igen, lassan a föld egy nagy falu, és megy a centralizálás, megy a városépítés. Miért? Mert nem is kell falu. Már nem kell falu. Már ott élünk jelen pillanatban, hogy te már, mint ember, nem is kell lesz. A hatalomnak a birtokosai jelen pillanatban már az embert nem értéknek tartja, hanem fogyasztónak, akiből már elég sok van, már nem igen kellene. Mert a minden hatalmat akarnak. Minden hatalmat akarnak a maguk kezükbe rakni. Eljön az osztásnak az ideje, amikor a város oszt a falunak, amikor a gazdag oszt a szegénynek, hogy minden az övé legyen. Ez történt Szodomában is majdnem, ott még nem tudjuk a történetet, hogy mi volt, amit a város, miből élt a város. Bizonyára a környezetből, nem hiszem, hogy kőolajat termeltek, bár ott a kénköves történetekben, ott benne van a bitumentől kezdve mindennek a jelenléte, ma is van azon a részen, tehát ott a gazdag olajlelőhelyek is szerepet játszanak ebben a történetben, láthatóak legalábbis az írásban. Nem tudhatjuk. Itt a szellemiség a kérdés. Te városi vagy? Másból élsz? Neked kell megtermelni. Istennek az a parancsa. Mert a városban is van, aki termel, természetesen a szolgáltatás és egyebek, de nem uralkodik. Ugyanakkor a számunkra is nem az uralmat adta Isten, hanem a munkát adta Isten. Azt a munkát, amit a városba kell végezni, az iparos és egyéb szolgáltatóknak, és azt, amit a falun kell végezni. Azt kell tenni, akkor is voltak. De uralmat nem adott Isten a másik ember fölött. Nem adott. Tudom, amiről beszélek, az már ős kommunizmusnak a legősibb formája, az abszolút egyenjogúság. Na de Istennél nincs más. Istennél nincs más. Mert abban a pillanatban, ha te elveszed a másiktól, abban a pillanatban uralkodsz. Ő legyengül, te erősebb leszel. És abban a pillanatban, amit elvettél, azt már te hatalomra fogod használni. Régen katonára, adóbeszedőre, nem tudom. Lelki vagy szellemi töbletnél mennyire tud uralkodni valaki? Mennyire tud egy teológiai végzettséggel valaki falut építeni magának, hogy kedves testvéreim, majd én megmondom nektek, mit kell csinálni, csak így sokba kerül nektek. Mindeneteket kérem meg a ti lelketeket. Azon kívül más nem, mert nincs is mása. Mennyire, de mennyire lehet így uralkodni? De mennyire kellene úgy uralkodni végül is, hogy a levita közölni Istennek az akaratát, és mindig stilizálná, és mindig is elmondaná, hogy most ez a törvény Istentől való, vagy nem, hogy nehogy véletlenül a város leuralja a többieket, vagy a városban ne legyen békesség. Pontosan a levita ezt a feladatot mindenkire egyformán mondta ki a törvényt, és szólt, és intézkedett, tette a szolgálatát. Lehetünk városban, de annak a városnak ugyanannak a törvényének kell lenni, és ugyanannak a főpapnak kell lenni a papnak, akit úgy hívnak, hogy Jesu a Masia. És akkor nincsen háború, és nincsen káini szellemiség, és nincsen Ézsau, és nincsen Nimród, és a város tulajdonképpen nem más, mint egy olyan, mint egy család lakik egy helyen. A bibliai történetekben legtöbbször az van, hogy nem várost épített, hanem elindult a család, letelepedett, bővülsz, növekedett a lakóhely, növekedett, bővelködött a település. A város nem mi építjük, hanem Isten építi. Azt, ahol nekünk épülni kell, azt ő rakja oda. Az, hogyha mi betartjuk ezt a bizonyos munkatörvényét, hogy a saját kezünket dolgozunk, és Isten védelmében nem veheti el senki, se a tudásomat, se a anyagi javaimat, akkor más ezt látja, ő is csatlakozik. És tudunk mi egymással is szövetségbe úgy lenni, hogy a egyik város a másik csinálja a dolgát. És a kereskedelem szintjén, nem feláron, hanem cserekereskedelem szintjén, bizony egymásnak a hiányait ki tudjuk pótolni. Tehát Szodomában semmi más nem történt. Az történt, ami oly sokszor velem is előfordult, amikor felkiáltottam, már megint mit csináltam. Már megint mit csináltam. Ez kicsiben nem szodajvai módon működött, bár nincs kicsit bűn, de mégis a lelkülete ugyanaz, a tartalma ugyanaz. Megbántam, amit csináltam. Már megint mit csináltam. Szodománál nem volt csak azonnali ítélet. Azonnali. Megbántad? Edd meg a amit főztél, a következményeket képviseled, és viseled el, hordozza a következményeit. Ha halál, akkor halál. Nagyon kemény volt az az idő. Isten ezen puhított, és ezen még növelte a kegyelmét, megmondta, hogy mit igen, és mit nem. Részletesen az egész életnek a működése megadta a Tórát, megadta a végrehajtásai utasításokat. Ez se volt elég. És Istennek a szeretete nőtt mégis, és a kegyelme nőtt, mikor azt mondta, hogy megtetted. Olyan vagy, mint a szodomaiak. Ha még akarsz, hívlak gyere ki Szodomából. Gyere ki abból az engedetlenségből, ami ma szodomaként engedetlenség és lázadás. Akkor nem az volt. Most már, ha tudom, hol vagyok, és tudom, hogy mit csinálok, és fájlalom, Isten egyedül fog hagyni. Nem fenyegetés, gyakorlat. Te azt mondod a bűnre, hogy jó, majd Isten szépen elveszi a fájdalmaimat, akkor Isten azt mondja, akkor fájja tovább. Fájja. Isten szinte a szeretetének a sokaságával kényszerít a kegyelemnek a elfogadására. A fájdalmat el kell fogadni azért, hogy el tudjam fogadni a kegyelmet. Hiába akarok én kegyelmezni valakin, előbb-utóbb belém vágja a kést. Előbb-utóbb akkorát csalódok, előbb-utóbb úgy elvált tőlem, meg úgy megy a temetőbe, hogy bármi történik, hogy nem győzök jajgatni. És ki lesz a hibás? Te. Mert nem szembesítetted azzal, hogy mi a bűn, nem szembesítetted azzal, hogy ennek az önzésnek, ami az emberbe van, bizony mi a következménye, és így nem juthatott el a kegyelemre. Nem juthat. Hiába adtál neki 3 kitüntetés, 4 kegyelmi ígérettel, és baldd meg a kegyelmet, nem volt kegyelme. Mondhatnék én is ilyen eseteket is, amelyek előttünk is lezajlottak. Bizony, ha valaki benne marad abban a bűnben, ami elég ocsmány, és nem megy oda Isten elé, és nem fáj neki, mert nem fáj, akkor az bizony, hát a halálos állapotában van. Ha pedig tudja, hogy amit csinál, az bűn, és nem fáj neki, sőt, tovább csinálja, akkor bizony szinte szellemi és lelki öngyilkosság, amikor fölemeli a szavát, hogy én megkaptam a kegyelmet. Igen, sért Szodoma is. Sért a saját maga állapota miatt. Én úgy gondolom, hogy pontosan a legjobb állapot az embernek, a saját maga miatt. Saját maga állapotán sír. És nem kifele mutogat, hanem Szodoma önmaga sírt, és Istenhez fordult jaj kiáltásokkal. Pedig ott biztos tudták, hogy valami nincs rendben. Ott biztos tudták az állapotokat. Olyannyira, hogy 10 igaz ember se lehetett találni, akkor ott mindenki egyöntetően benne volt a bűnbe. Isten pedig azt akarja, hogyha benne vagy ebben a bűnös állapotban, a bűnös világban, gyere ki onnét. Ha közel vagy hozzá, érintőlegesen, mint lót, távozz el tőle. És hogyha ott vagy Ábrahám, jelleggel, abban a szellemi állapotban Isten rád bíz valamit, igen, és szólj annak, aki ott vergődik valami, jó határesetben, mint lót, menj oda hozzá, váltsad ki, nehogy beszipkázza ez a világ, nehogy ez a Szodoma és Gomorrai harcokban, amit ráadásul még egymással a városok is harcoltak, ő is elveszen. Mentsed ki. Mentsed ki a testvéredet, azt a vallásos testvéredet, aki kapcsolatban a világgal, de nem úgy, mint Ábrahám, a saját mindenben Istennek engedelmes, neked kell oda menni kimenteni, neked. Neked kell megfogni a kezét, hogy ne agy berántson vissza a világ, vagy be, ne a határesetnél, ne a nehezebbik utat, Ábrahám útját vállaljad, hanem az, hogy minél távolabb. Gyere el onnét, azt vállalja mindenképpen, és ne az, hogy ugyanazt a sorsközösséget vállalja, mint Szodoma és Gomora, ne vállalja. Isten kegyelme Lóttal megmutatta, akkor is volt kegyelem. Isten kegyelme választott néppel megmutatta, amikor a törvényt adott neki. Isten nekünk személyesen, számtalanul is megmutatja, én vagyok a Krisztus. És ettől a pillanattól nagyon felelős vagy, amikor te vagy a Kapernaumé, aki láttad őt, akkor neked szól, gyere ki onnét. Gyere ki onnét. Ne légy határos, érintetleg se Szodomával, ne legyél együtt. Ha nem teszed, a kegyelemmel játszol, elveszted. Hiába rakod ki magadra, hogy te már üdvözültél, az ítélet rosszabb, mint Szodomáé.